Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Ezúttal rendkívüli lesz a Hetes Stúdió második órája. November 5-én Amerika választ. Ebből az alkalomból ellátogattunk a Politika Tudományi Intézetbe, ahol Sebők Miklós, az intézet kutatója, vezető elemzője, Amerika szakértő fogadott minket. És meghívtuk a beszélgetésre, hogy amit csak lehet, megtudjunk előzetesen az amerikai választásról és annak várható eredményéről Nagy Gábort is, a HVG vezető szerkesztőjét.
Kiadós beszélgetést terveztünk mi itt, hisz nyakunkon az amerikai választás, november 5-én az urnákhoz járulnak az emberek, illetve sokan már ugye el is mehettek az early voting, a korai szavazás megszervezésével, már több millióan le is szavaztak. A rendszer tényleg nagyon különleges, talán erről is érdemes az elején egy pár szót beszélni, hogy képbe helyezzük a nézőket, hallgatókat, hogy hogy lehet korábban és levélben szavazni, ami Magyarországon ismeretlen. Miklós?
Ugye államonként ez változik, nem lehet ott sem mindenhol, és mindegyik verzió, de alapvetően ez egy lehetőség, amivel sok helyen élhetnek, és az előző választás idején, ugye 2020-ban, ez kifejezetten egy fontos lehetőség volt, miután a Covid időszak alatt eleve nem tudták volna megoldani, hogy teljesen biztonságosan, nem tudom, 100 milliós nagyságrendben emberek egy nap alatt az urnákhoz menjenek. Ezért ott kifejezetten fontos volt, hogy volt lehetőség az úgynevezett ilyen távoli szavazásra, levélszavazat formájába, vagy pedig előzetes szavazásra azáltal, hogy hamarabb kinyitottak a választókörök. És ez mostanra már valamennyire bevetté vált. Az előző turnusban még akkor a Trump elnök ugye nem biztatta a híveit arra, hogy részt vegyenek ebben, mert azt feltételezte, hogy ez szabálytalanságokhoz vezet. Most is ambivalens módon áll hozzá, egyszer ezt mondja, egyszer azt, de most legalább nem mondja egyértelműen, hogy nem biztatja erre a saját szavazóit.
Na, Trump nevét be is hozta, akkor ugye pont ez a szavazás adott okot arra, hogy aztán ő hivatkozhasson többek között arra, hogy elcsalták a demokraták ezt a választást.
You know who I listened to myself? I saw what happened. I watched that election and I thought the election was over at 10 o'clock in the evening. The election was rigged. As to whether or not I believed it was rigged, oh, sure. But that election was rigged and it was stolen.
You said to me what?
100%. Okay, I don't mean a little bit.
All right.
And you know, it's funny. I have proof. We don't have a country.
Okay.
We have crooked, corrupt election. Proven it.
Még mindig azt mondja, 4 év után is, hogy a helyzet változatlan. Hivatkozhat-e erre? Vagy hogy lesz ennek a kimenetele, Gábor?
Hát tök mindegy, hogy alakult, Trump bármire hivatkozhat, ezt már megtanultuk azóta, mióta a 2016-os elnökválasztáson elindult. Ő azt nehezményezte, ami 2020-ban látszott, amikor a koronavírus járvány miatt nagyon sok volt a előzetes és főleg a postai szavazat, hogy ő azt látta, hogy ő nyerésben van a választás estéjén, mert a demokraták voltak akkor, a mostani számokat még nem ismerjük, de a demokraták voltak akkor, akik inkább szavaztak előbb, és a republikánusok voltak azok, akik inkább szavaztak aznap. És ő az aznapi szavazatokat látta a választás napján és estéjén, és azok a számok azt mutatták, hogy ő vezet. Majd bejöttek a postai szavazatok, pontosabban nem bejöttek, hanem megszámolták a postai szavazatokat, azok hozzáadtak az egészhez, és több államban is megfordult a győztes személye, és Biden lett a győztes, és ő erre alapozza azt, hogy hát magyar nézőknek szólva kék cédulás választás volt ez az egész, ezt a mai napig mondja, hiszen a postai szavazatokat szépen a demokraták úgy alakították, hogy ezeket az államokat megnyerjék, azóta többször több vizsgálat kiderített, hogy erre nincs lehetőség, de ez őt nem zavarta, és nem is fogja zavarni.
Hát igen, mint ahogy próbálta rábeszélni a Georgia állambeli a szavazás hitelesítésével is megbízott, ugye államtitkárt, nem is tudom, hogy nevezzük ezt magyarra, nagyon nehéz lefordítani, ugye telefonon fölhívta, hogy neki még keresni kell, 11, találni kell.
Egyel többet, mint amennyi.
Egyel többet, mint amit a Biden. Igen. Tehát most is előfordulhat-e ez, és valamilyen forgatókönyvet el tudunk képzelni arra, hogy ezt eljátszhatja újra?
Erre készülnek, tehát ezt mindenki tudja, hogy ez fog történni. Miközben most amennyire lehet tudni, mert ugye Amerikában van választói regisztráció, tehát lehet tudni pontosan, hogy kik azok, akik már szavaztak és még nem szavaztak. Most sokkal kiegyenlítettebb a republikánusok és a demokraták között az előzetes szavazás. Tehát nem lesz akkora különbség várhatóan a szavazatok között egy hét elteltével, mint amennyi 4 évvel ezelőtt volt. De ezzel együtt arra lehet számítani, hogy valószínűleg a republikánus szavazatok lesznek többségben még a választás napján, és a Trump ki fogja nyilvánítani a saját győzelmét, és ezt mint egy ilyen politikai tőkét próbálja majd hasznosítani arra, hogy nyomást gyakoroljanak a választási bizottságoknak a tagjaira, és hogy a saját híve is, ahogy ez Arizonában is történt, adott esetben körbevegyék ezeket a szavazóköröket, és megpróbáljanak nyomást gyakorolni arra, hogy esetleg találjanak még, vagy pedig ha nem találnak, akkor diszkvalifikáljanak, ugye kizárjanak bizonyos szerintük rosszul kitöltött szavazatokat. Tehát itt az utolsó céduláért is egy hatalmas harc várható.
Hát ez egyáltalán nem biztató Kamala Harrisékre nézve. Mondjuk most nem tudja bevetni az alelnökét, mert hogy most nincs
az
neki.
Az a szavazatok, hát ki nem
hát az majd, igen. Tehát amikor ma szavazatokat
de
hitelesíteni kell.
Az egy későbbi folyamat.
Az egy későbbi folyamat. Csak lesz akkor egy ilyen 2-3 hét ilyen lebegő periódus, amikor mindannyian azt fogjuk hinni, hogy ki mit szeretne hinni, valószínűleg akkor ez lesz.
Hát jelenleg minden közvéleménykutatás azt mutatja, vagy a legtöbb közvéleménykutatás azt mutatja, hogy ez egy rendkívül szoros választás is lehet, amilyet még nem láttunk, akár csak 2000-ben sem láttunk Amerika történetében, mert ott végül is csak egy államon múlott, itt akár 4-5 államban is kialakulhat olyan minimális különbség, ami miatt egyes államokban akár automatikusan, például Georgiában automatikusan el kell rendelni egy bizonyos szavazatkülönbség esetén az újraszámlálást, de lehet kérni is újraszámlálást, tehát hogyha nincs egy szemmel látható győzelem akármelyik jelölt javára, akkor valóban itt akár napokig is eltarthat, amíg összesítenek minden szavazatot, amíg azt jóvá hagyják, és amíg azt elmondják, és addig szabadon röpködhetnek azok a narratívák, amiket akár Trump, akár Harris megfogalmaz. Mondom, 5-én van a választás, magyar idő szerint 6-án én nem számítok eredményre.
Még a levélszavazatoknak
is be kell érkezni, azokat föl kell dolgozni. Van, ahol elkezdhetik a választás napja, ebben is különbözik az egyes államok szabályozása. Van, ahol a levélszavazatokat már elkezdhetik számolni korábban, és van, ahol csak és kizárólag a választás napján kell megszámolni, és már 17 millió fölött van azoknak a száma, akik leadták vagy előre, vagy levélben a szavazatukat. Ez egy irdatlan mennyiség, ezt fizikailag képtelenség megszámolni, és mondom, hogy ha nem lesz egy messziről látható különbség bármelyik jelölt javára, akkor nem számítok
fogják
arra, hogy eredmény lesz itt 6-án vagy 7-én.
És ugye azt is hallani, hogy mivel ennyire szoros a verseny, vagy kiegyensúlyozott, bárhogy fogalmazunk, gyakorlatilag azon múlik bármelyik jelölt sikere, hogy ki tud több szavazót mozgosítani. Tudom, hogy ez mindig igaz, de most épp a verseny szorossága miatt rendkívüli lesz-e.
Hát igen, és egyre kevesebb az a szavazó, akit egyáltalán meg lehet szólítani, ugye azt mondják, hogy gyakorlatilag egy 5-10%-a ezekben a billegő államokban a szavazóknak az a száma, aki nem döntötte el, hogy kire fog szavazni, és ez is inkább az 5% irányába megy a kampányok szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag néhány tízezer, néhány százezer ember van, aki még megszólítható, és hát ezekben a napokban ez zajlik is, ez a megszólítás a lehető legjobban rétegzett és személyre szabott üzenetekkel.
És nem szabad elfelejteni a választásnapi mozgósítás sem, ami Magyarországon alkotmányellenes. Amerikában viszont teljesen lehetséges az, le lehet kérni a regisztrációs adatokat, hogy ki milyen demokratának, republikánusnak, függetlennek, zöldpártinak, libertáriánusnak regisztrálta magát. Azok ott vannak lekérhetőek, és én láttam választást, amikor a fehér furgonok ott álltak sorban, Kolumbuszban, Ohioban, és listával mentek ki az aktivisták, demokrata aktivistákat láttam, és megszólították, hogy te jössz szavazni. És ha jössz szavazni, akkor elvihetik. Van egy határ, nem beszélhetik rá a szavazásra, de kimehetnek a szavazópolgárért a szavazás napján, és megkérdezhetik, hogy segíthetnek-e abban, hogy eljusson a választófülkébe.
Ez teljesen törvényes.
Ez abszolút törvényes, magán a választás napján is lehetséges, de nem tölthetik ki helyette sem a levélszavazatot, erre szigorú szabályok vannak. Csak azért mondom, hogy a mozgósításban nagyon-nagyon sok minden bele fog most tartozni, és már lehet látni a eseményeket követő amerikai sajtóban, hogy már nem is csak 6 vagy 7 úgynevezett csatatérállamról beszélnek, hanem már a megyéket és bizonyos államokban meg tudják mondani az eddigi szavazási adatok és a közvéleménykutatások adatai alapján, hogy hova kell koncentrálni és hol dőlhet el. Mert tök mindegy, hogy az állam többi részén vagy az ország többi részén hogy szavaznak, itt ide kell koncentrálni. Igen. Ez valami egészen elképesztő
precíz
jelzés, másrészt pedig, hogy ezen múljon az amerikai elnök személye, az megint egy kicsit furcsa.
Aha, morbidnak tűnik. De ha ezt nézzük, ugye, hogy mozgósítás, a hírek szerint az ember azt gondolja, hogy akkor lehet, hogy Kamala Harris nyer, mert hogy ennyi önkéntes talán még soha nem volt, mint amit most hallunk.
Hát igazság szerint ez kicsit fordítva van az előző választásokhoz képest, a republikánusok sokkal jobban állnak az új regisztrált szavazóknak az urnákhoz vitelében, tehát az látszik, hogy ahogy már említettem, az előzetes szavazásokban is sokkal több a republikánus, mint korábban arányaiban, és egyszerűen maguk a választók is többen lettek most arra republikánusok szemben azzal, ami a néhány évvel ezelőtt volt, és ez különösen azért nagy probléma a demokratáknak, mert valójában nekik az amerikai választási rendszer miatt egy 4% pontos országos előnyre lenne ahhoz szükségük, hogy kompenzálják a választási rendszert. Ugye Magyarországon se az van, hogy ahány szavazat, mindegyik ugyanannyit ér.
Igen.
És Amerikában ez végképp nincs így. Tehát ott
van egyszerűen, a popular volt,
nekik ténylegesen több, nem elég több szavazatot, hanem érdemben akár milliókkal több szavazatot kell szerezni ahhoz, hogy nyerjenek, hiszen például Hillary Clinton is több szavazatot kapott országosan, és mégis a választási rendszer miatt 2016-ban Donald Trump volt a nyertes.
Igen. A Bidennél ez a 8 millió, ez egy stabil
szám. 7 millió volt inkább. És Hillary Clinton.
És legalább ennyi kellene, igen. És legalább
hát Hillary
kellene.
Clinton gyakorlatilag ez a 3 millió, amivel ő többet szerzett Trumpnál, az, ha nagyon leegyszerűsítem a kérdést, ennyivel nyerte meg Kaliforniát.
Igen.
Ami tök mindegy volt, hogy mennyivel nyer, mert ő nyerte volna meg mindenképpen. De igen, az elektori kollégiumot kell megnyerni, és eddig az USA történetében, ha jól emlékszem, 3 alkalom volt, amikor nem az nyert, aki a legtöbb szavazatot kapta, mind a 3-szor a demokrata volt az, aki több szavazatot kapott, és az ellenfele lett az elnök.
Hát a nagy államok miatt, ugye? Vagy
sok minden mások miatt, de valahogy így jött ki a kockadobás, hogy a demokraták mondják, és akarják megváltoztatni az elektori kollégiumot, mondván, hogy az ellenük dolgozik.
Néztétek már az elektori számokat, hogy melyik államban lenne nagyon fontos nyerni ennek, vagy annak, hogy
aki
hogy összejöjjön?
Aki nem nyeri meg Pennsylvániát a libegő államok közül, annak csoda kell, hogy megnyerje az elnök választást.
Hát ezzel reméltek teljesen egyet, hogyha megnézzük magukat a konkrét számokat, akkor nagyon reális egy olyan forgatókönyv, hogy mondjuk Pennsylvániát elveszítik, és Észak-Karolinát és Nevadát megnyerik, az ugye több szavazatot hoz, ha jól emlékszem, az 22-19-el szembe. Tehát a 7-ből nagyon furcsa kombinációk kijöhetnek. Mondjuk Észak-Karolina volt az egyetlen, amit Trump megnyert Bidennel szembe, most teljesen billegő. Másfelől pedig voltak olyan államok, amiket Biden simán hozott, most simán amennyire egy billegő állam sima lehet, és most pedig teljesen versenyképes ott is a Trump, például Wisconsinban a mai napon is egára mérik a két jelöltet, és ott pedig a demokraták arra számítottak, hogy az relatíve a 7-ből még egy simább állam lehet, és most az látszik, hogy ott sokkal nagyobb a probléma, mint mondjuk Michiganben, ami miatt nagyon aggódtak még akár a múlt héten is.
Tehát de az lehet, már úgy néz ki, hogy hát eltolódott.
És igazából ezt se lehet mondani, mert mérésről mérésre és napról napra ezek a dolgok változnak, tehát a 7 államból majdhogy nem minden kombináció elképzelhető, a 7-0 ide és a 0-7 is. És ezért nagyon érdekes, és ezért nagyon egyébként idegesítő az amerikaiaknak, akik nyilván 100 milliónyian nagyon aggódnak, hogy mi lesz a választás eredménye, hogy talán ennyire kiszámíthatatlan még nem volt egy választás, hogy ennyi helyen billegett az, hogy mi a várható eredmény.
Kiket kell meggyőznie a demokratáknak, illetve hát ugyanúgy Trumpnak is, de hol vannak a gyenge pontok? Ugye a latinos, azt hiszem, hogy ez egy kulcs közeg, vagy egy réteg, akiket mindenképpen mindkettőjüknek nagyon be kellene gyűjteni?
Hát a felmérések azt mutatják, hogy a demokrata párt gyengesége ahhoz a koalícióhoz képest, ami Biden mögött összeállt 2020-ban, az két helyen van, a fekete férfiak és a spanyolajkúak között. Tehát közel sem, a felmérések alapján a szavazási hajlandóságukat tekintve, közel sem szavaznának jelenleg a demokrata jelöltre annyian, mint tették 2020-ban. Tehát minden elemzés, amit én láttam, az azt mutatja, hogy ugyanazok a táborok körülbelül megvannak a republikánusoknak és a demokratáknak. A demokratáknak ez a szárnya, amit a fekete férfiak és a spanyolaikok alkotnak, ez most meggyöngülni látszik.
Miért vajon?
A fekete férfiak azok...
Miközben van egy fekete női jelöltünk.
Azok úgy érzik, hogy őket magukra hagyta a gazdaságpolitika, tőlük elvették az esélyeket. A spanyol ajkóak meg érdekes módon, ahogy olvasni lehet róla, vagy tapasztalni lehet, ők sokkal határozottabb határőrizeti politikát akarnak pont más spanyol ajkóak ellen, mert ők már bent vannak, és nekik jelentenének konkurenciát azok, akik milliószámilli átlépik illegálisan a határt, és a fekete férfiakat a csalódás vezeti, a spanyol ajkóakat meg a biztonság vágya, és mind a kettőjüknek jobb alkot kínál Trump, mint amilyet jelenleg kínálni tud Harris.
Igen.
Hát ezt én nem állítanám, ugye arról beszélünk, hogy csökkennek a százalékok, mind a latinok, mind a feketék, és azon belül a fekete férfiak körében is döntő többsége van a Harrisnek a továbbra is, tehát hogy arról nincs szó, hogy Trumpnak jobb ajánlata.
Nem álltak át, csak kevesebb a Bidenhez
csökken,
képest.
Csökken az előny, de...
Tehát csak minden szavazat számít most, ez a baj.
Persze, ez világos, hogy ez nekik nem egy örömteli fejlemény. Továbbra is ezek a szavazók a demokrata pártnak a táborát jelentik, tehát 10-valahány százalékkal, ez itt mérésektől függően a latinok esetében többsége van a demokratáknak, a feketék esetében pedig 80-90 százalék közé mérik ezt a fajta többséget, és mind a két esetben az teljesen igaz, hogy csökken ez az arány, de ez nem a Harris-szel kezdődött, ez Obama első elnöksége óta, ez egy trend, és minden választással kb. 3-4-5 százalékkal csökken ez a fajta különbség, és van más egyébként hasonlóan érdekes tendencia, és mondjuk a férfiak és a nők között is egyre szélesebb ez az olló, tehát ott szűkül mondjuk a etnikai szempontból, nemi szempontból viszont meg nő az olló, egyre több nő az, aki a demokratákra szavaz, és egyre több férfi van az, aki arányaiban a republikánusokra szavaz, szóval a kampányoknak egy nagyon diverz választási stratégiával kell előállni, hogy úgy lőjenek az egyik csoportra, és úgy próbáljanak nekik ígéreteket tenni, hogy közben egy másikat nem idegenítenek el. Például a migráció és a határvédelem kérdése az ilyen szempontból egy nagyon trükkös helyzet, hogy a latinó férfiak és az egyébként liberális nők között hogyan kell mondjuk Kamala Harrisnek egyensúlyozni, hogy mindkét csoportból megfelelő arányba találjon támogatókat.
Igen, hát ha már említette a kampány témákat is, úgy néz ki, hogy a migráció kérdése most megelőzte az abortuszt, ami testhez álló.
A férfiak körében.
A republikánusok körében még pontosabban. Tehát attól függ, hogy ki méri, de igazság szerint teljesen két különböző választói csoport van. Tehát a magyarok ezt tudnak viszonyítani, itt is tudjuk, hogy van a választóknak egy része, és annak van egy top 3 problémája, és van egy teljesen másik több milliós tábor, ahol meg teljesen független. Tehát nincs ilyen, hogy egy probléma halmaz. A republikánusoknak a gazdaság, a migráció és a bűnüldözés helyzete, vagy a bűnözés helyzete a legfontosabb, a demokratáknak pedig az egészségügy, az abortusz kérdés, és még néhány egyébként az előbbiektől teljesen független téma, mondjuk a legfelsőbb bíróságnak az összetétel az, ami fontos. Tehát minden egyes mérésből az jön ki, hogy gyakorlatilag teljesen ketté szakadt a társadalom, és teljesen más dolgok fontosak az egyik tábornak, mint a másik tábornak.
Arra nagyon jó lenne egy megközelítő választ kapni, hogy miért van az még mindig, hogyha a gazdasági kérdésekről van szó, akkor a Trump vezet, ha legutóbb valami 3%-ot láttam. Miközben azért sokkal több konkrétumot ígér Kamala Harris. A lakhatási válságon próbál segíteni, a gyerekes családok adó könnyítéséről van szó, meg talán az első születésnél is. Hogy akkor miért van ez? Miért nem tudnak hinni neki? És a másik ugye az, hogy az infláció is a Biden elnökség alatt szépen csökkent, és az emberek nem veszik tudomásul, nem akarják.
A választói memória az meglehetős fáziskéséssel reagál, nem csak Amerikában, Magyarországon és Európában is mindenütt a gazdasági változásokra. Arra emlékeznek, hogy Trump idején nem volt infláció, hogy miért azt ne feszegessük. Trump idején adócsökkentés volt.
Ez egy
Trump
idején.
Azért mondom,
tendencia.
Hogy más volt a környezet, igen. De azért most leegyszerűsítem az egyszeri választó szintjére. Ő arra emlékszik, hogy olcsóbb volt a benzin, olcsóbb volt a tej, olcsóbb volt a tojás, mint most. Elszabadult az infláció 2020-2021-ben, az ugye a két elnökség között átívelő szakasz volt, de mégis van egyfajta nosztalgia az iránt, az időszak iránt, amit Trump jelképe sok köze nem volt hozzá az elnöknek, nem sok köze van a gazdaságpolitikához jó esetben, és szerencsére.
Trump nem ezt mutatja,
jó esetben és szerencsére. Míg Bidenről az maradt meg a mondom késő reagáló választók fejében, hogy itt azt hiszem 20% vagy 21% volt az élelmiszerinfláció nem egy év alatt, hanem a koronavírus válság idejétől mondjuk tavalyig, tavaly év végéig. Most már munkanélküliség lent van, árak lent vannak, már majdnem a Fed által fontosnak tartott 2%-os sáv közelében, de ez még nem jött át a jelzálog hitelekben úgy, hogy azt érezzék, még mindig nem olcsó autót venni, nem olyan olcsó, mint Trump idején, és ezeket hasonlítgatják össze. Tehát náluk ez egy olyan fáziskéséssel jelenik, amelyik a makrogazdasági adatokat pont egy olyan időszakkal követi, ami kényelmetlen a demokratáknak. Én itt látom a különbséget a között, és az ígéretek azok ígéretek, hát mind a ketten leígérik a csillagokat az égről.
A narratíváról is beszéltünk, a Trump narratívája meg különösen érdekes, mert hogyha jellemezni akarnánk őket, mint embereket, mint jelölteknek számító karaktereket, politikusokat, akkor mindig csak Trump idézetek jutnak az eszünkbe, és Kamala Harris-től nagyon keveset tudunk idézni. Kezdve ugye azzal, hogy bejelentette, hogy a migránsok, ezt a csúnya kifejezést használom, ugye macskát, kutyát esznek, most már azt is mondja, hogy mást is esztek azon kívül, ellenségnek bélyegezte meg ugye a demokratákat, akik ellen...
Belső ellenségnek,
igen, akik ellen még a nemzeti gárdát, vagy éppen a hadsereget is be lehet nevetni, vagy a sztori, amikor Trump egy fél órán, 40 percen keresztül táncolt, és közölte, hogy ő már nem akar több kérdésre válaszolni, minek is az, hagyjuk a fenébe. Tehát, hogy ez a Trump jelenség, ez vonzó az emberek számára, vonzóbb, mint a Kamala Harris?
Trumpot ismerik, a Trumpról mindenki el tudja dönteni, hogy szimpatizál vele, vagy nem szimpatizál vele. A Harris esetében ez még nem egy eldöntött tény, mert ugye az alelnököket nem igazán ismerik az amerikaiak. Valószínűleg a többségük meg se tudná mondani egy adott pillanatban, hogy Mike Pence volt az alelnök, vagy Kamala Harris volt az alelnök. És ebből következően ő egy tiszta lap, és nagyon nehéz néhány hónap alatt valakit fölépíteni, hogy a választók fejébe valami beugorjon. Trumpot ismerik, el tudják dönteni, és a Kamala Harris esetében pedig a negatív kampányokkal még viszonylag jól lehet befolyásolni azt, hogy mi legyen az első benyomás, ami az emberek eszébe jut róla. És az is egy nagy hátránya a Harrisnek ilyen szempontból, nem csak a természetes karizma hiánya, ami Trumpal vagy akár Obamával, Bill Clintonnal, más elnökökkel összevetve azért teljesen nyilvánvaló, hanem az is, hogy nem volt ideje a saját kampánycsapatát a saját képére formálni, tehát gyakorlatilag egy levegőben lévő repülőt kellett újra szerelniük ugye a nyár folyamán, amikor Biden kikényszerítették a jelöltségből, és Harris gyakorlatilag közfelkiáltással, de hát leginkább ugye a pártvezetés közfelkiáltásával lett az elnök. Harris nem ment át életébe egyetlen egy valódi kampányon se ezen a szinten, ugye amikor elindult annak idején az előválasztáson, akkor már az első szavazat leadásáig se jutott el, már hamarabb kibukott. Alelnökként ugye nem ő rajta volt a kampány terhe, tehát egyszerűen nem volt soha életében olyan nyomás alatt.
Mondjuk sarokba szorította a Bident a buszozással, hogy a feketéket ugye hátraültetik a buszban, és ő mint gyerek ezt meg kellett, hogy élje.
Hát ezek ilyen történetek, de erről semmit nem
tud.
Az átlag amerikai választó erről semmit nem tud, és nem fog rá emlékezni. Szóval a Harris az egy definiálatlan politikus, és most tanulja a szakmát sok szempontból. Még tegnap is tartott egy CNN ilyen választói találkozót, és ott is kiderült az összes, még a demokrata szakértők is mondták, hogy ez sokkal hamarabb kellett volna elkezdenie, hogy nagyobb nyomás alatt és valódi válaszokat kelljen adni, mert most gyakorlatilag a kérdések felére nincs egy flottul előadott frappáns válasza.
Igen. És azt se felejtsük el, hogy Trump egy valóságshowban nőtt naggyá, és ismertem őt meg Amerika. Trump ingatlan befektetőként New Yorkban és környékén ismert volt, de Amerika közepén például ott, ahol most eldőlhet a választás, nem tudták igazándiból, hogy kicsoda, hogyha nem olvasták a New York-i társasági lapokat, vagy nem követték azt, hogy éppen mikor melyik vállalkozása ment csődbe. Trump megtanulta, hogy ahhoz a nézettség a fontos. Ahhoz, hogy őt nézzék, őt kövessék, nagyokat kell mondani. Hát ha megnézzük az amerikai választások történetét, soha még ennyi marhaságot és ennyi szándékoltan nagyot mondó dolgot senki nem mondott. Annak idején a Saturday Night Live-tól kezdve mindenki nevetett azon, hogy George W. Bush olyan szavakat alkot az angol nyelven, amik nem léteznek. Uh-huh. Hát hol van már az az időszak, amikor Trump olyan kijelentéseket tesz, ami nem, hogy a politikában, de még a hétköznapi életben is kirívónak számít, de mégis, ahogy mondtad, az egész azt mutatja, hogy emiatt is, meg a személyisége miatt is, meg a Harris szürke személyisége miatt is ráfigyelnek. Ezt ő megtanulta, és azt kell mondani, ha tetszik, ha nem, ezt jó és rossz értelemben is profi módon csinálja. Tehát rá kell, hogy figyeljél, igen, mert olyanokat mond.
Pont, igen, ezt mondtam, hogy ezzel vezettem föl, hogy rá emlékszem én is, hát most a napokban ugye újabb botrány, ez az Arnold Palmer golfjátékos is.
I said, when I come here, I'm going to tell him the real story of Arnold. But Arnold Palmer was all man, and I say that in all due respect to women, and I love women, but this guy, this is a guy that was all man. This man was strong and tough, and I refuse to say it, but when he took showers with the other pros, they came out of there, they said, oh my God. That's unbelievable. I had to say it. We have women that are highly sophisticated here, but they used to look at Arnold as a bad, but he was really something special. Arnold was something special. So I just want to tell you, you're very lucky, the people that live in Detroit, and it's an honor for me to be here because of him.
Ugye itt a férfiasságát mérte föl, és a történet, amit elmondott hozzá, hogy amikor a játékosok bementek a zuhanyzóba, és meglátták az Arnold Palmer,
igen, látod, ezt föl tudod idézni, de azt, hogy Harris mit mondott a gazdaságpolitikáról, a gyerekeknek járó támogatásról, senki nem tudja fölidézni.
De ez, hogy lehet, hogy ez szimpatikus az emberek szemében?
Nem szimpatikus. Erre odafigyelnek, ez egy valóságshow. Politikai valóságshow, amiben Trump sokkal jobb, mint
és Kamala Harrisnek most az a húzása, hogy én úgy látom, hogy kampánystratégiát változtatott, hogy visszajátsza a Trumpnak a nagyon kínos, kritikus, nevetséges mondatait, és akkor arra beszél rá, erősíti meg.
Hát kampánystratégiát váltott, és az is igaz, hogy Trumppal foglalkozik, de nem is annyira a kínos, mint inkább a veszélyes vonatkozásokra hívják fel a figyelmet. Az látszik, hogy miután nem állnak jól a közönkutatásokban, ezért kénytelenek ők is rámenni a negatív kampányra sokkal jobban, mint ahogy azt tervezték a konvenció idején, ugye augusztusban, amikor ez egy örömkampányként volt meghirdetve. Tehát most már arról szólnak a hírek, hogy hogy a Trump összes közvetlen munkatársa és beosztott katonák, azok mind azt mondják, hogy Hitlerhez hasonlítja saját magát, és hogy neki miért nincsenek olyan jó tábornokai, mint Hitlernek. Tehát gyakorlatilag beindult egy nagyon kemény negatív kampány, Trump letagadja, hogy valaha ilyet mondott volna, és akkor ott van a saját volt kabinet főnöke, aki pedig azt állítja az újságíróknak, hogy ezt mondta, és jön a többi összes többi egyébként hardcore konzervatív katona, vagy vezérkari főnök, és ők is azt mondják, hogy életveszélyes a Trump az amerikai demokráciára nézve. Tehát ez is mutatja, hogy egyrészt egy stratégiai váltás van, másrészt pedig vége van a kampánynak, tehát itt már minden történt, ki kell lőniük, és valamilyen módon meg kell mozgatni még azokat, akik billegnek és megszólíthatóak, és valószínűleg a méréseik azt mutatják, hogy ez egy olyan téma lehet, amivel jobban meg lehet őket szólítani, mint a középosztály felemelő gazdaságpolitikai programban.
Hát lehet, hogy innen mindannyian üzennénk a Kamala Harrisnek, hogy a demokráciával ne kampányoljon, mert ez nálunk se jött be soha, hogy a demokráciát meg kell menteni. Az embereket ez nem érdekli ilyen szinten szerintem a politika. Én úgy látom, hogy ezt nem fogják föl. Nem tudom, ti hogy gondoljátok. Lehet hát ezzel kampányolni?
Ő adataik azok ezt mutatják, hogy ez azok arra nagyon konkrét csoportra nézve, aki még megszólítható, mondjuk azért, mert republikánus, de nem akar a Trumpra szavazni. Most például Liz Cheneyvel egy szintén kőkemény republikánus volt képviselővel kampányolnak, ugye Dick Cheney lányával, aki azért nem volt a demokraták
lényege.
Bush elnök alelnöki időszakában. Tehát kifejezetten most már erre a csoportra próbálnak üzenetet kialakítani, és számukra nem a demokratáknak az adózási vagy kiadási nem tudom, intézkedései lesznek a vonzóak. Őket csak az érdekli, hogy Trump az veszélyes vagy nem veszélyes.
Látnivaló az a összes töltény ellövése, hogy vállalhatatlanná akarják tenni Trumpot. Abban az értelemben, hogy ami eddig nem fogott rajta, nőügyeiről, egyebekről, pénzügyeiről mindenki mindent tud, tényleg be kell vetni azt a nagy ágyút, hogyha Trump jön, akkor a demokrácia megy.
Viszont milyen visszafogott volt Kamala Harris, amikor a közönség valamelyik nap a nagygyűlésen, talán Michiganben volt, ugye, lock him up.
Hold on. You know what? Hold on. Here's the thing. The courts are going to handle that. We're going to beat them in November. He intends to surrender our fight against the climate crisis, and he intends to end the Affordable Care Act. You know what? If you want Donald Trump to win, then say that, otherwise I'm speaking.
Rossz emlékű ez a kifejezés.
Igen, mert ezt vissza tudjuk vezetni még a 2016-os kampányra, amikor Hillary Clintonra kiabálta a Trump csapat, és Kamala Harris nagyon visszafogott volt, azt mondta, hogy hold on, hogy azért ezt talán nem mondjátok így, várjuk meg a bíróság döntését, ugye? Ez volt a válasz. Ez egy nagyon tisztességes hozzáállás, és nem tudom, hogy a Trump szavazókat, vagy ezt az...
Trump szavazókat nem érdekli, tehát, hogy a Harris mit mond.
A kérdés az, hogy lehet ilyen flegma felületes, a valóságtól gyakran elrugaszkodott mondataival egy Trump szavazót még mindig maga mellett tudnia Trumpnak? Mitől erősödik ez a tábor?
Hát nem olyan nagyon bonyolult, ugye azok, akik jelenleg Trump táborában vannak, és esetleg nem voltak ott korábban, azok 4 év Biden elnökség nyomán fognak döntést hozni, és számukra fontos az, mondjuk azért, mert határmenti államban laknak, vagy azért, mert bebuszoztattak ugye illegális migránsokat, nem tudom mi a megfelelő kifejezés, a saját államokba, Chicagóba, New Yorkba, azokról a helyekről, ahova eredetileg megérkeztek, ugye mondjuk Venezuelából Miami-ba, és utána Floridából aztán vitték őket tovább a republikánusok más helyekre, és például Chicagóban nagyon nagy problémát okoznak, nem tudják őket elszállásolni, nem tudnak iskolát biztosítani, tehát Amerikában széterítették azt a problémát, amit korábban csak a déli államok érzékeltek elsősorban, ugye a bevándorlási problémát, és most már egyre több helyen, nem határállamokban is, ez nagyon sok ember számára egy problémát jelent, például Wisconsin is részben ezért van kiegyensúlyozott állapotban, amire senki nem számított jelenleg, mert ugye ott is megjelentek százas, akár ezres nagyságrendben bevándorlók, akár kis településeken is. És ez nagyon sok ember számára, ez egy fontos és azonnali probléma, és Kamala Harris érdemben részt vett ezekben a döntésekben, amiket a republikánusok ugye egy nyílt határ politikának hívnak, hogy gyakorlatilag az jött be az országba, aki akart, adott esetben terrorista, adott esetben bűnöző, és az egy ténykérdés, hogy millió számra, egyes becslések szerint elmúlt ciklusban 8 millió illegális bevándorló érkezett be, és egyszerűen sok embernek pusztán az igazságérzetét sérti. Tehát abszolút van közpolitikában és valóságban gyökerező válasz arra, hogy miért akar valaki, aki Bidenre szavazott korábban, most Trumpra szavazni.
És a Trump idején nem ez volt, mert én arra emlékszem, hogy voltak kimutatások például arra vonatkozóan, hogy Obama több ember toloncolt ki illegális menekültet, mint annak idején Trump. És akkor mégis ez ilyen teljesen ellentmondás.
A politikában a látszat is nagyon sokat számít, de a számok is azt támasztják alá, hogy a Biden kormányzat alatt nagyon sokan érkeztek, és ez a buszosztatás, ami a déli államokból folyt az északi államokból, ez alapjaiban megváltoztatta nem csak a szavazókat, a demokrata politikusok hozzáállását is, mert Kamala Harris, amikor ő 2020-ban megpróbálkozott sikertelenül a demokrata elnökjelöltséget megszerezni, ő még dekriminalizálni akarta az illegális bevándorlást, és megnyitni az utat az állampolgárság megszerzés elé, és most ő is kénytelen volt, már alelnökként is, de elnökjelöltként aztán végképp azt az álláspontot képviselni, hogy meg kell védeni a határainkat, mármint Amerika határait. A közvélemény tényleg ebben az értelemben változott, és a demokratáknak alkalmazkodni kellett hozzájuk, és sokan, akik félnek a bevándorlástól, egész egyszerűen nem hiszik el, hogy ez a változás valódi.
Pénz. Pénz beszél. Kutya ugat, karaván halad. Az adatok szerint Kamala Harris jól áll. Legalábbis, ha a szeptemberi adatokat nézem, háromszor több támogatást gyűjtött össze, mint Donald Trump. Jelente ez valamit?
Azért nem jelent háromszor, nem tudom, nagyobb sikert, mert az embereknek a felfogó képessége az véges. Tehát, hogyha ott ül valaki Philadelphiába vagy Pittsburgh elővárosába, akkor ugyanúgy 10 darab reklámspot van, amit meg lehet venni, és annyi pénze viszont mind a két kampánynak van, hogy megvegye azokat 50-50%-ba. Tehát egy bizonyos ponton túl nem tudnak ezzel mit csinálni a pénzzel, mert telítődnek az állampolgárok az üzenetekkel. Postaládáját kinyitja, minden nap van benne valami, de annak nincs érte, hogy minden nap kétszer legyen benne valami. Tehát ez az egyik. A másik, amire a pénzt ugye lehet költeni, az az ilyen online hirdetések, de annak is a hatékonysága egyre csökken azzal arányosan, hogy egyre kevesebb ember van, aki még nem döntötte, hogy mit akar. Tehát ott tartunk gyakorlatilag, hogy rengeteg pénz van, de nagyon kevés ember van, aki valamilyen módon befolyásolható, és akkor itt jönnek be kreatív ötletek, mint például Elon Musknak ugye az eheti találmánya, hogy akkor szétoszt $1 millió, ami egy teljesen illegális tevékenység, ezt majd valószínűleg 3 év múlva valamilyen bíróság
ki fogja mondani, eldönteni.
Mert nem így működik a jogállam, hogy valaki ránéz és megállapítja, miközben nyilvánvalóan jogellenes, hiszen ennyi erővel nem is kellene lottóztatni az embereket, hanem pusztán szétoszthatnák a pénzt, és erről akkor megint tudnánk mi is beszélni, hogy akkor ez hogy működhet. Úgyhogy a pénz nem minden, a pénz az sokat számít, de legalább ennyit számít a hitelesség, a közpolitikai teljesítmény és a feledékenysége az embereknek, ahogy ez már elhangzott, hogy egyszerűen nem emlékeznek arra a káoszra, ami Trump idején volt, a jó dolgokra viszont emlékeznek, hogy mondjuk mennyi volt a benzin, vagy mennyi volt a tojás.
Én még egy mondatot tennék hozzá, Hillary Clintonnak sokkal több pénze volt 2016-ban.
Emlékszem, egy 20 évvel ezelőtt még az volt a mondás, én akkor voltam kint, hogy minél több pénzed van, annál nagyobb az esélyed a győzelemre.
Egy bizonyos határ fölött egyetértek Miklóssal, egy bizonyos határ fölött ez már nem számít.
Meg akkor még kábel tévé volt, tehát jelenleg már a népesség nagyobb részének nincsen kábel tévéje.
Tehát maga dönti el, hogy mit néz, ugye?
Nem megvehető mondjuk azt, hogy valaki ingyen magának szerez médiát azzal, hogy a világ legnépszerűbb podcastjában Joe Roganhez el tud menni, vagy nem tud elmenni. És hogy Kamala Harris, hogyha veszíteni fog, akkor ez a fajta kockázat kerülése, ez lesz az egyik olyan ok, ami miatt veszíteni fog, hogy egyszerűen túl későn és nagyon-nagyon szordinósan vállalt be olyan beszélgetéseket, akár választókkal, akár médiában, ahol nem alákérdezés zajlik, hanem valódi kérdésekre valódi válaszokat várnak, és a Trump pedig mindent elvállal, bárki kérdezhet tőle bármit, és azt is képes a saját maga javára fordítani, ahogy a mondás mondja, nincsen rossz publicitás, minden publicitás jó.
Igen, de pontosan most hallom, hogy Trump mondja le a szerepléseit, és gyakorlatilag az úgymond számára ellenséges médiában nem hajlandó bemenni, és megfenyegette az NBC News-t is, ugye a 60 perc műsort, ahol a
CBS elmegy egy csomó helyre egyébként, tehát ott sokkal kevesebb az ilyen típusú helyzet, plusz neki vannak ezek a nyílt kérdezős lehetőségei, amikor kijön valahonnan, és ott tényleg őt követi a teljes mainstream média, ami alapvetően liberális Amerikában, és ott mindenki kérdez tőle mindent, de ő ezeket képes a saját malmára hajtani, ezeket a kérdéseket, mert egyrészt azt mondja, hogy te egy fake news média vagy, ugye akkor ott már örülnek a saját választói, de ha válaszol is rá, azt is képes úgy megfogalmazni, hogy azzal mozgósítsa a saját választóit.
Mi lesz a médiával? Befenyegette a médiát egyértelműen, hogy...
Nem kell azért mindent komolyan venni, amit Trump mond. Ő se veszi komolyan.
De meg fogja tudni tenni?
Mit?
Hát például, ugye, hogy be kell zárni a CBS.
Hát meg tudják tenni, ugye az elnök, az diszponál a szövetségi bürokrácia fölött sok tekintetben, és csak bíróságon lehet mondjuk megtámadni bizonyos döntéseket, és ott ki tudja, hogy mikorra történik valami. Tehát például a média felügyeleti hatóságban 2-1-es republikánus többség van, tegyük fel, hogyha nyer a Trump, abban az esetben ők képesek visszavonni mondjuk különböző licenszeket vagy jogosultságokat helyi tévécsatornáktól, tehát hogy abszolút be tud avatkozni, itt az a kérdés, hogy befog-e és ez neki megéri-e vagy nyere annyit, vagy ez csak valóban ez egy ilyen média felhajtás volt. Az látszik, hogy az autoriter ösztönei azok inkább élesedtek, mint csitultak volna az elmúlt 4 évben.
Szinte teljesen követi az orbáni forgatókönyvet, tényleg ezt látni a média tekintetében, mert azért ilyeneket nem hallottunk tőle korábban. Ha már az orbáni ideák meg autokrata vezetőről volt szó, ugye azért Trump tekintetében, ha külpolitikájukat nézzük, és Magyarországot azért érinti az ukrán háború is, és az ő ígéregetései, hogy 24 óra alatt ő békét teremt, mert leülteti a Putyint és a Zelenszkijt.
Nem, felhívja őket.
Felhívja őket. Tehát, hogy mire számítotok, ha Trump nyer, ez Magyarországot külpolitikailag hogyan érintheti?
Hát rögtön Orbán Viktor főlelegezhet, mert az amerikai nagykövet személye megváltozik, hogyha Donald Trump nyer. És az már egy kicsit biztató, más szempontból másoknak ijesztő volt, hogy immár egyetlen elnökjelölti vitában kétszer említette pozitív értelemben Orbán Viktor nevét Donald Trump, tehát neki fontos az, hogy őt imádják, talált Európában egy olyan kormányfőt, aki imádja, biztos lesz ennek valamennyi hozadéka, annyi pedig biztosan nem lesz, mint amennyiben a magyar kormány reménykedik.
Mert mégis csak egy kis nemzet vagyunk, és utána legyinteni fog.
Mondani, hogy mi azért alapvetően kis nemzet vagyunk, és Európában vannak nálunk fontosabb országok, de az kétségtelen, hogy Orbán Viktor személyesen be van csípődve Donald Trumpnak. Pozitív értelemben.
Miklós? Nem számítok érdemi változásra, ugye az Egyesült Államokból nézve, vagy Washingtonból nézve, Kína az, ami a lényeges erőközpont, és egészen addig, amíg Magyarország a keleti nyitás politikájával, vagy valami fajta európai hitfőállás kiépítésével foglalkozik Kína részére, addig teljesen mindegy, hogy demokrata vagy republikánus az elnök, sőt azt mondanám, hogy egy republikánus vagy egy trumpista elnök esetében ez még inkább azt fogja jelenteni, hogy megpróbálnak majd megkerülni minket, hiszen arra lehet számítani a Trump elnöksége, hogy a vámháborúk azok nemhogy csökkenni vagy tompulni fognak, hanem élesedni fognak, ugye 1000%-os autóvámokról beszél, és általában véve arra lehet szintén számítani, hogy a fegyverkezési verseny folytatódni fog, valószínűleg még jobban, ugye a hadipari lobby azért továbbra is a republikánus párt egyik legfontosabb támasza, pénzügyileg és általában. Tehát arra nem számítok egészen addig, amíg Magyarország nem változtat a saját politikai vagy külpolitikai irányultságán, hogy itt valami hatalmas szerelem lenne. Emlegetik egymást, el fog egyszer jönni, esznek egy jót, és utána minden ugyanúgy megy majd a NATO-n keresztül, ettől több amerikai befektetés nem lesz Magyarországon.
De még a legrosszabb időkben is hangsúlyozták az amerikai nagykövetek, hogy történjen bármi az amerikai-magyar diplomáciai viszonyban és kormányközi kapcsolatokban, a katonai együttműködés mindig gond nélkül zajlott a két ország között. Még a kitiltási botrány idején is.
Igen, de azért, amit most az október 23-i Orbán beszédben is hallottunk, hogy már rettegve vázolja föl, hogy a szláv ukrán katonákat ide fogják telepíteni, amennyiben nyernek. Ez teljesen ellentmondásos külpolitikát feltételez. Egyszerűen nem érteni a viszonyítási pontot, hogy NATO-n belül, NATO-n kívül és Amerikához ez hogy viszonyul.
Trumpot az érdekli, hogy befizetjük-e a NATO-ba azt, amit be kell fizetni. Alapvetően megnézik azt, hogy a GDP 2%-os hadipari kiadás az teljesítve van-e, és hogy annak a nagy része amerikai fegyvergyárakhoz érkezik, vagy sem, és nagyjából megy is tovább ugyanazzal a lendülettel. A NATO-ra Trump körülbelül így tekint. Az biztos, hogy az Orbán féle, úgymond békepolitika, az jobban összeilleszkedik a Trump-féle megközelítéssel.
Ugye de hát irreális.
Beszéltük. Igen. Hát olyan értelemben nem irreális, hogyha az amerikaiak csökkentik mondjuk a támogatást Ukrajnának, akár fegyver, akár egyéb frontokon, akkor hamarabb lesz valamilyen vége a háborúnak, míg hogyha mind a két fél ugye képes fegyverkezni, akár kínai és a másik oldalról amerikai és európai támogatással, akkor pedig el fog jobban húzódni. Most az, hogy ki hogyan tekintene erre a kimenetre, hogy pozitív vagy negatív, az egy másik kérdés. Itt most az a kérdés, hogy valószínűleg hamarabb vége lesz-e valamilyen módon a háborúnak, vagy nem. E tekintetben Trump és Orbán valószínűleg egy követ fúj.
Hát egy olyan nagy kaput nyitottunk most ki, hogy egy második részt is kellene ebből a beszélgetésből lefolytatnunk, de sajnos az időnk lejárt, úgyhogy az utolsó kérdésem az, hogy uraim, tegyék meg tétjüket. Trump vagy Kamala Harris?
Nate Silver tudom idézni, aki a New York Times-ban azt mondta, hogy az ösztöne azt súgja, ugye a statisztika bajnoka, ösztöne azt súgja, hogy Donald Trump, de senki ne higgyen az ösztönének, mert semmit nem tudni.
Hát és ez különösen Nate Silver esetében, akit gyakran szoktak emlegetni, különösen igaz, hiszen félremérték nagyon masszívan, ugye ő egy aggregátort üzemeltet, ahol közilyen kutatásokat próbál súlyozgatni, és abból valamit levonni, és teljesen benézték a Trumpot, 3% ponttal elmérték az előző választáson. Tehát a közilyen kutatásokkal kell talán a legkevesebbet foglalkozni, és a lehető legjobban pedig a helyszínről érkező híreket érdemes figyelni Pennsylvániából, Wisconsinból, Michiganből, Georgiából, Észak-Karolinából. Ott jelenleg a Trump irányába tendálnak az előzetes szavazási hajlandóságot mutató információk és más információk, de annyira szoros a verseny, egy félszegednyi szavazó döntötte el ugye a 2016-os választást, most lehet, hogy még ennyire se lesz szükség, simán lehet, hogy néhány tízezer vagy néhány akár ezer szavazó fogja eldönteni, ahogy 2000-ben Floridában is 500 szavazaton ment a vita, és ezért nem lehet megmondani szerintem azt, hogy akár zsigerből, akár számszakilag, hogy ki fog nyerni, mert 500 fős szinten senki nem tudja ezt előrejelezni, ez egy nyitott kérdés és hatalmas harc van.
Hát itt vagyok egy utolsó kérdéssel, és senki nem válaszol.
Lehet rá válaszolni, de szerintem csak így megválaszolhatatlan kérdés a jelenlegi állás alapján.
Hát akkor folyt köv. Nagyon szépen köszönöm Nagy Gábornak, a HVG vezetőszerkesztőjének, és Sebők Miklósnak, a Politikatudományi Intézet kutatójának, Amerika szakértőnek. Köszönöm.
Köszönöm.
Köszönjük.
Műsorunk készítésében közreműködtek Laj Viktória, Lantos Dániel, Túri Lui, Sipos Magdolna és Gyürke Kata, valamint Balogh Krisztián. Legyen szép hétvégéjük!
Ezt a részt egyébként a Klubrádió YouTube csatornáján is megnézhetik majd.
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.